Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kettő óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Magyarország az orosz-ukrán háború 1000 napja alatt 98,5 milliárd forinttal támogatta Ukrajnát és az onnan érkező menekülteket, jelentette ki a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára a Beregsurányi Segítségponton. Soltész Miklós hangsúlyozta, a segítő munkából hatalmas mértékben vették ki a részüket a karitatív szervezetek, amelyek 5500 tonna élelmiszert, ruházatot és gyógyászati segédeszköz szállítottak át Ukrajnába, mintegy 13 milliárd forint értékben. Mindenki tudja, de nem árt emlékeztetni magunkat, hogy Magyarország Ukrajna szomszédja, hangzott el a Kossuth Rádió szokásos miniszterelnök interjújában. Orbán Viktor azt mondta, a kárpátaljai támadás miatt egyértelművé vált, a veszély közvetlen, nem arról van szó, hogy több száz kilométerre a határtól csapódnak be a rakéták, ezért hívta össze a héten a Védelmi Tanácsot. Olyan eszközöket vetnek be, melyekkel könnyen el lehet érni Ukrajna szomszédos országait, ezek a hírek rólunk szólnak Magyarország háborús fenyegetettségéről, tette hozzá. Ez a legsötétebb óra, amiben vagyunk. Donald Trump amerikai elnök hivatalba lépéséig még van 2 hónap, hívta fel a figyelmet a kormányfő, hozzátéve, hogy akkora béke kézzel fogható közelségbe kerül. Ugyanakkor, amikor az oroszok módosítják az atomfegyverek bevetéséről szóló doktrinát, akkor nem a levegőbe beszélnek, ez nem kommunikációs trükk, észnél kell lenni, jelentette ki. Orbán Viktor az interjúban kommentálta az izraeli miniszterelnök Benjamin Netanyahu elleni nemzetközi elfogató parancsot is. Mint fogalmazott, ő annak a híve, hogy a világban lévő konfliktusok számát csökkentsék, ezt azonban a nemzetközi szervezetek nem veszik figyelembe. A döntést PIMASZ-nak nevezte, és azt tervezi, meghívja az izraeli miniszterelnököt Magyarországra. Törölték a holland külügyminiszter jövő hétre tervezett izraeli látogatását. Az indoklás szerint Hollandia tiszteletben kívánja tartani a Nemzetközi Büntetőbíróság rendelkezését. Magyarországnak szorosan együtt kell működnie Szerbiával, Bulgáriával és Törökországgal, annak érdekében, hogy minden külső nyomás ellenére megtalálják a megoldást a biztonságos energiaellátás további garantálására. Erről beszélt a külgazdasági és külügyminiszter az isztambuli energiafórumon. Szijjártó Péter először is kifejtette, az energiaellátás biztonsága nemzetbiztonsági és szuverenitási kérdés, de egyben fizika is, amelynek semmi köze sem a politikához, sem az ideológiákhoz, ugyanis politikai nyilatkozatokkal és sajtótájékoztatókkal nem lehet a házakat fűteni, és nem lehet a gazdaságot működtetni. Illetve leszögezte, hogy az úgynevezett energiamix összeállítása tisztán nemzeti hatáskör, és annak is kell maradnia. Október végéig az államháztartás központi arrendszere 3050,5 milliárd forintos hiánya zárt, írta a részletes tájékoztatójában a pénzügyminisztérium. Ezen belül a központi költségvetés 3048,5 milliárd forintos hiányt, az elkülönített állami pénzalapok 197 milliárdos többletet, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai pedig 199 milliárdos hiányt mutattak. A világban zajló kedvezőtlen körülmények a magyar gazdaság teljesítményében is éreztetik hatásukat, az átmeneti mérséklődés után azonban tartós növekedési pályára állhatunk, vetített előre a jövő évre a tárca. Szeptemberben a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 627.400, a kedvezmények figyelembevételével számolt nettó átlagkereset 432.200 forint volt, jelentette a központi statisztikai hivatal. Előbbi 12,5, utóbbi 12,3, a reálkereset pedig 9,2%-kal meghaladta az egy évvel korábbit. A bruttó kereset medián értéke 519.500, a nettói 359.100 forintot ért el, 15,5, illetve 14%-kal meghaladva az előző év azonos időszakit. Éves összehasonlításban közel 70.000 forinttal emelkedett a bruttó átlagkereset, hívta fel a figyelmet Szomba Sándor. A foglalkoztatás politikáért felelős államtitkár kiemelte, a tartósan alacsony infláció és a kiemelkedő bérdinamika eredményeként a reálbérek folyamatosan és jelentős mértékben nőnek. Megalakult a Magyarországi Evangélikus Egyház 12. zsinata. Szemerei János, a nyugati Dunántúli Egyházkerület püspöke lett az Evangélikus Egyház új elnök püspöke, közölt az Evangélikus Egyház az MT-vel. Szemerei János Fabiny Tamást váltja a tisztségben. Végül az időjárásról. A folytatásban majd többnyire derült lesz az ég, délelőtt még lehetnek felhősebb időszakok, főként keleten, helyenként húzápor is kialakulhat, sokfelé felélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban mínusz 5 és mínusz 4, napközben aztán plusz 2-3 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Közélet. Délelőtti magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! 2024. november 22-e péntek van. A közéleti adás szerkesztője Klész Báta nevében is szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban a Bródy Sándor könyvtár novemberi és decemberi programjait ajánljuk figyelmükbe, de szó lesz még a Harlekin Bábszínház új bemutatójáról is. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Elérkezett a november közepe és a borús idő ellenére a Bródy Sándor könyvtár színes programokkal folyamatosan várja az ide látogató, nem csak olvasókat, hanem bárkit, akit érdekelnek ezek a színes programok, kiről ki mással is beszélni erről, mint Kelemeni Zsuzsannával, az intézmény szolgáltatási igazgató helyettesével, hiszen ugye te vagy a programok felelőse, Zsuzsa. Most így november közepe vége felé, esetleg a decemberbe átnyúlva milyen programokat kínáltok az érdeklődőknek?
Még mindig gazdag program kínálattal állunk a olvasóink és a rádiót hallgatók részére is a könyvtárban, és kezdeném azzal, hogy november végén ismét a kultúrszalon részesei lehetünk, konkrétan november 22-én pénteken este 7 órakor lesz a kultúrszalon bemutatója. Ahogy már megszokták, híres embereket, színészeket, előadókat hívunk, ez alkalommal sokak kedvence, a Nőklapjából jól ismert Vékulcsár Ildikó, író, újságíró lesz a vendégünk, és mellette Cutor Zoltán énekes zenész lesz majd a vendég. A beszélgetőtárs a korábbiakhoz hasonlóan Vas Judit lesz, a jegyek pedig a megszokott helyeken megvásárolhatók. Ugyanakkor ezen a napon tartjuk, szinte már ez is hagyomány, hogy a kultúrszalonnal egybeesik az EGRI Társasjátékklubnak a délutánját, már 2 órától egészen este 8 óráig várjuk az érdeklődőket. A Társasjátékklubnak a tagjai segítenek azoknak, akik nem ismerik a társasjátékokat, és egy felhőtlen délután tudnak együtt tölteni. És aztán ugorjunk a november utolsó hetére. A megszokott módon hétről hétre még mindig várjuk a idegen nyelvi könyvklubokkal a látogatókat. Hétfőn és csütörtökön angol nyelvi, kedden német nyelvi, szerdán pedig spanyol nyelvi klubbal, illetve már szervezés alatt áll az orosz nyelvi klubunk is, úgyhogy gondolom arra is lesznek majd érdeklődők. 26-án kedden tartja a szokásos rendezvényét, de ez egy országos rendezvény, a Magyar Speciális Filmfesztivál címet viselő rendezvény, az évfordulóját. 10. évfordulója lesz most ennek a fesztiválnak, és talán sokan emlékeznek, hogy tavaly itt nálunk már láthatták a díjnyertes filmeket, a filmfesztivál díjnyertes filmjeit. Ez alkalommal minden a fogyatékos emberekről szól. Általában ezeknek a filmeknek a szerző is, és a szereplői is fogyatékos emberek. Úgyhogy 26-án 16:30-tól várjuk az érdeklődőket. Tavaly a filmek 6 földrészről, 30 országból 200 film közül lettek kiválasztva. Gondolom hasonló gazdag kínálat lesz most is. 27-én szerdán délután Szelepap Henriett Mesefinom évszakok című kötet bemutatójára várjuk a családokat, ugyanis egy mesekönyvről van szó, és ez alkalommal a Tél című kötet kerül majd bemutatásra. Úgyhogy aki szereti a mesés könyveket, gondolom ez elsősorban a kis gyerekes családok számára lesz kuriózum, várjuk 16:30-tól a könyvtárunkban. Aztán tovább lépve 28-án a sorsfordulók következő előadását hallhatják majd az érdeklődők. 16:30-tól azokat várjuk, akik a helytörténeti információk fogyasztói, erre éhesek. Ez alkalommal dr. Partók Béla egy igen érdekes előadást hoz nekünk, Eger ostroma 1944-ben. A Felnémeti Fiókkönyvtárban is egyre több program szerveződik, így lesz ez 29-én is pénteken, amikor is a méhészek, nem csak a méhészeket, hanem a méhészet, a méhek, a méz iránt érdeklődőket is szeretnénk egy kellemes kis programra invitálni. A Felnémeti Fiókkönyvtárban a termelői mézfogyasztás kultúrájának népszerűsítése címmel hirdettünk programot, a vendégünk pedig Balogh Csaba méhészmester lesz. Ez természetesen a Felnémeti Fiókkönyvtárunkban, tehát Felnémeten a Kovács Jakab utcában kap majd helyet. És aztán átugrunk december elejére. December elején pedig megszokták már szerintem a sorozat látogatói, hogy a 6 történeti előadás sorozatunk az mindig hónap elején kedden hallható, és nagyjából ebben az évben ez is lesz ugye az utolsó előadás, utána majd csak január 1-jén várjuk majd az érdeklődőket, és igen, neves szakember, dr. Herman Róbert látogat el hozzánk, előadásának pedig a címe Heves megyei népfelkelő zászlóalj a 48-49-es szabadságharcban. Azután ugrunk egyet, egy napot, szerdán 4-én, december 4-én Ungvári P. Tamás előadó estjére kerül majd sor, Ungvári Tamás ezúttal egy kuriózumot, istenes verseket hoz majd el hozzánk ide a könyvtárba, szintén 16:30-tól várjuk az érdeklődőket. Mivel 2 hét eltelik, pénteken újra helyet kap a társasjátékklub is a könyvtárunkban, és ne feledkezzenek el arról, hogy a diavetítős teázós kuckuzás is péntek délutánonként, hol a gyerekkönyvtárban, hol pedig nálunk tartja a kis összejöveteleit. És a program szempontjából, de csak a program szempontjából utolsó hetünk lesz a december 9-i hét, ugyanis ezen a héten még nagy előadásokat tartunk, aztán már az utolsó héten inkább csak a könyvkölcsönzésnek szentelnénk az időt, és hogy a 9-i héten várjuk azokat az érdeklődőket, akik szeretik a Bükki Nemzeti Parknak az előadásait. Természetesen ez lesz a záró program ebben az évben, úgyhogy minden érdeklődőt várunk szeretettel, hétfőn délután 16:30-tól. 10-én, december 10-én, kedden egy igazán érdekes és történelmi és szakrális szempontból is nagyon érdekes előadásra kerül sor, ugyanis Kárpáti János, muzeológus történész egy új kötettel jelentkezik, ennek pedig a címe a Betlehemi csillag emlékezete, szakrális geometria kötet bemutató. 16:30-tól várjuk a kedves látogatókat. És a sorsfordulók ebben az évben, december 11-én tartja az utolsó előadását. December 11-én pedig Borbé Zoltán docens lesz a vendégünk. Beglerbégek és püspök főispánok címmel tart majd előadást. És hát mivel közeledik a karácsony, mi is egy kis karácsonyi meglepetéssel készülünk, helyesebben a társintézményünk, társkönyvtárunk, a Felső Tárkányi könyvtáros kolléga ajánlásával, Felső Tárkányi résztvevőkkel egy adventi koncert szerveződik, ez még szervezés alatt, de azt hiszem, hogy nagyon kellemes kis koncerttel zárhatjuk majd ezt az előadás évet, hogy úgy mond. És azután 13-ától pedig már karácsonyig, mert csak kisebb programokra kerül sor, de természetesen a cirókák, a mesetárak, a családi programok mind-mind megvalósításra kerülnek majd, és szeretettel várjuk továbbra is a könyv és dokumentum kölcsönző olvasóinkat a könyvtárban.
Ha már elérkezünk itt a program síkján a karácsonyhoz, a téli nyitvatartásotok az hogyan fog alakulni?
Igazából csak a két ünnep között, tehát karácsony és szilveszter között leszünk zárva. Ez azt jelenti, hogy 20-a péntek, és 21-e szombat, ugye, még szombaton is nyitvatartási időnk van, és utána a következő héttől leszünk zárva, ugye, tudjuk, hogy akkor ez a két ünnep közötti időszak lesz az, amikor zárva tart a könyvtár, úgyhogy szerezzék be még a karácsonyt megelőző héten az olvasnivalókat a téli szünetre.
És még egy dolog, ami egy abszolút aktualitás, amit mindenképpen meg akartam említeni, ez pedig nem más, mint hogy a Bródy Sándor könyvtár évente többször valamilyen rangos elismerésben részesült, hát nem maradjon a november sem rangos elismerés nélkül, újból családbarát munkahely lettetek immáron hanyadjára.
Most már második alkalommal kaptuk meg ezt a címet, és nagyon örülünk, ugye mindig ezekkel a kitüntetésekkel, pont ezt mosolyogtuk most így az interjút megelőző idő, vagy megkaptuk azt a kis táblácskát, ami hirdető, hogy most már családbarát munkahely is vagyunk, és hogy néztük a pult mögötti falon, hogy már nem tudjuk hová tenni szinte a táblácskákat, tehát egy új dizájnt kell majd kialakítani, és hát örömmel tudom én is mondani, hogy a Kulturális és az Innovációs Minisztérium intézményeket családbarát politikáját díjazta ezzel a kitüntetéssel. November 15-én került sor a díjnak az átadására, a Generációk Együttműködése a Versenyképes Jövőért című konferencia keretében, és a díj kifejezi annak a szerte ágazó munkának az elismerését, amelyet nem csak a könyvtár használó családok, hanem az intézmény dolgozói számára is igyekszünk biztosítani a munkaszervezéssel, a személyes odafigyeléssel, a családbarát légkör tudatos kialakításával.
Még egy dolog eszembe jutott, nem olyan rég a közösségi médiában láttam egy fotót, amikor is a Bródy Sándor könyvtárban egy kutyus is megjelent, és azt olvastam, ez igaz, hogy ti kutyabarát?
Igen, állatbarát munkahely is.
Hát jövök a kutyámmal.
Igen, lehet hozni a kutyusokat. A egyetlen feltétel, hogy ne zavarja az olvasókat, illetve hogy szoba tiszta legyen a kutyus, de vannak, igen, akik kutyusokkal jönnek, sőt, ugye már többször hírt is adtunk az állatasszisztált foglalkozásokról, és még egy dologgal is büszkélkedhetnék, hogy a pedagógusok már tartottak nálunk továbbképzést az állatasszisztált foglalkozások jelentőségéről a tanításban, a pedagógiában, tehát ez ilyen megyei továbbképzés szinten zajlott, tehát hogy ez az aspektus is megvan a könyvtárban.
Az, hogy állatasszisztált képzés, ez alatt mondjuk, mint a terápiás kutyákat.
Így van, igen, azt értjük, hogy mert ugye nem csak kutyákról lehet szó, esetleg gondolom más állatokról, és mi a lovak, igen, lovak például meg hasonló, igen, és hogy nálunk ugye a kutya az, akikkel kapcsolatban vagyunk, és terápiás kutyák jönnek foglalkozásokra. Voltak már iskolás csoportoknál, óvodás csoportoknál, sőt időseknél is, a Berva Völgyi otthonnal is van kapcsolatunk, és hát nagyon megható volt, fantasztikus, amilyen összhang kialakult az idősek például és a kutyusok között, és hogy milyen nagy sikere volt ennek a foglalkozásnak.
Ennek mindenképpen nagyon örülök, főleg azért, mert hogy tényleg a kutyával az ember nagyon sokszor korlátoltan mehet be helyekre, de hál' Istennek tényleg azt tapasztalom, hogy egyre több helyre be lehet menni. Mindenesetre köszönöm a programkínálatot a hallgatók nevében, az egész éves munkát, de hát 2025. januárjában újból találkozunk. Lehet, hogy még korai békés, boldog, áldott ünnepek kívánni, hiszen ez a beszélgetés még most november közepén kerül adásba, de ha nem találkozunk, addig mindenképpen azt kívánom, hogy azért legyen szép az ünnep, és pihenjetek ti is nagyon, Zsuzsa.
Köszönöm, én is viszont kívánom a hallgatóknak, de addig is, mert ez még egy kicsit távolabban, várjunk a rádióhallgatókat, illetve hát vigyék jó hírünket az ismerősöknek, jöjjenek, kölcsönözzenek, látogassák programjainkat, érezzék jól magukat, találkozzunk a könyvtárban.
Kelemenni Csuhai Zsuzsana, köszönöm szépen.
Harlekin Bábszínház következő bemutatója most november 23-án az Én és a cseresznyefa. Itt kérdeztem a rendezőt és az egyik szereplőt az előadás előtt, hogy milyen műfaji besorolást használjak. A legjobb, amiben megegyeztünk, ez az érzékenyítő előadás, de az, hogy tulajdonképpen miről van itt szó, Siflis Anna rendezővel és Mészáros Pancsa főszereplővel beszélgetek, mondta, hogy az egyik főszereplő, de majd beszélünk a többiekről is. Ez az érzékenyítő előadás kifejezés azért érdekes itt a Harlekin színpadán, mert hogy ilyen még nem volt. Úgyhogy ez egy nagy falat, ha mondhatom így Anna neked, mint rendező, legalábbis ide Egerbe.
Igen. Hát egyébként is nagyon nehéz szerintem a vakságról beszélni, vagy arról, hogy egy kisgyerek elveszíti a látását, és hogy ennek milyen formáját találjuk meg, és hogy ezt hogyan tudják a színészek nem tragédiaként megélni, mármint hogy az a történetet, és hogy ezt hogyan tudják úgy átadni, hogy ez ne tragédiaként hasson, hanem lássuk ennek a másik oldalát is, mármint annak, hogy az ember életébe bekövetkezik egy ilyen borzalom, akkor ez mégis miféle pozitívumokat hordoz magába, mert hát hordoz magába a pozitívumokat, akármilyen hihetetlen is, és erre nekünk is meg kellett találni az utat, meg a pontokat, ahol ezt ki lehet emelni, hogy akár egy ilyen helyzet új barátságokat szülhet, vagy új értékeket fedezhet fel magába az ember, amikre eddig nem is gondolt, illetve hogy másképp látja a világot, mint eddig.
Rögtön belecsaptunk a közepébe, ugye vakság az érzékenyítésből nyilván ide eredeztethetünk, de a hallgatók nem tudják, hogy mi a történet. Én, amit ugye az előadás ismertetőből olvastam, az, hogy egy kislány valamilyen betegség, vagy valami hatásra folyamatosan veszíti el a látását, tehát nem egyik pillanatról a másikra, hanem ez egy folyamat, és hogy ezt ő hogy éli meg, és a társai hogyan segítik. Én így olvastam, de szerintem ez a ti kompetenciátok elmondani. Tehát nagyjából ez a történet, ezt járjátok körbe?
Így van. És ez egy nagyon érdekes, és mondhatni, hogy még nem teljesen felfedezett betegség, hogy ez mi okozza, hogy mi is a pontos kortörténet, illetve a lefolyás. A főszereplő Mafalda esetében, ahogy más betegek esetében is ez úgy zajlik le, hogy elkezd különböző foltokat látni a történetünkben, és azt hiszem a valóságban is először színes foltok, aztán fekete foltok, és igazából meg kell találni azt a szöget, hogy tud ő jól látni, és akkor ezek a foltok azok, amik így elborítják az ő szeme világát. És ahogy mondtad, és Anna is mondta, hogy megtalálni azokat az érzelmi amplitúdókat, hogy miket vált ki ez a betegség, és hogyan lehet ehhez alkalmazkodni, hogy hogyan tud hozzá maga a beteg, és különösen egy gyermek alkalmazkodni, és hogyan tud a környezete, és ezt szeretnénk bemutatni, hogy hogyan hozzá egy korban hasonló személy, hogyan állnak hozzá a szülők, vagy hogyan áll hozzá egy viszonylag távolabbról rátekintő felnőtt karakter.
Ez az előadás, ez egy regénynek a színpadi adaptációja. A te ötleted volt idehozni, ezzel megkeresett a vezetés Szűcs Réka igazgató, hogy hogyan kerültél kapcsolatba ezzel a történettel?
Igen, ez egy regény, Paola Peretti írta. Ezt még máshol nem adaptálták színpadra.
Tehát ős bemutatója.
Igen, ez tényleg sehol még nem dolgozták fel. Teljesen véletlenül kerültem kapcsolatba magával a könyvvel, az egy ilyen szerencse folytán került a kezembe, és amikor azon gondolkoztam, hogy ezt így kivel képzelem el, akkor a Pancsa nagyon erősen benne volt a fejembe, mint a Mafalda.
Ti amúgy ismertétek egymást korábbról?
Hát végül is igen.
Igen, mert ugye Anna, te nem igen. A társulat tagja igen. Vagy, tehát te vendég rendezőként kerültél ide.
Az első Harlekines fesztiválon találkoztunk.
17-ben, igen. Meg hát a csapatot is azért valamennyire ismertem a Kecskeméti Báb fesztiválok miatt, azért láttam őket, és azt gondoltam, hogy itt van egy olyan csapat, akivel ezt így el tudom képzelni, hogy ez így működhet, és akkor amikor megkerestem a Rékát, akkor mondta, hogy ő erre nyitott, és majd valamikor kerítünk rá időt, hogy ezt bemutassuk, és hogy valami még akkor került Réka igazgatói pozícióba. Úgyhogy nagyon örültem ennek a lehetőségnek és ennek a bizalomnak, szóval valójában nem is nagyon gondolkoztam másban, hogy más társulat vagy más főszereplő eljátsza. Úgy voltam vele, hogy vagy a Pancsa, vagy senki.
Bízom meg tisztelt, emlékszem. 22-ben mondta nekem Anna, amikor találkoztunk nyáron, hogy hú, van ez a könyv, és ez a történet, és mennyire tetszik neki. És egyébként a véletlenekhez csatlakozva, hogy a postán éppen csekket fizettem be, amikor így nézelődtem közben, és így megláttam így szembe a posta egy polcán én is ezt a könyvet, és én teljesen révbe jöttem, hogy úristen, ez az a könyv, és azonnal meg is vásároltam, el is olvastam gyorsan, és írtam is Annának, hogy nagyon értem, hogy miért szeretne ezzel foglalkozni, mert nagyon beszippantott engem is.
Ez a regény alapvetően egy ifjúsági regény, vagy inkább felnőtteknek szól, tehát itt ugye itt majd a kérdés az, hogy mennyire paralel követi a regény majd a színpadi adaptációt, mert itt körülbelül mi lesz a korhatári besorolás, kiknek ajánljátok?
Ez eredetileg ifjúsági, és mivel a Mafalda 10 éves kislány, azért most a 8+-at lőttük be korosztálynak, de hát természetesen vannak benne olyan pontok, amik sokkal inkább egy felnőtt számára lesznek. Olvashatók, vannak olyanok, amik szerintem a gyerekek számára nagyon fontosak, mint az, hogy a Mafalda hogy látja a világát, és hogy ő mennyire másfajta betegségtudattal él, mint amivel egy felnőtt élne egy ilyen helyzetben. De egyébként ez a 8+-os besorolás, és ha jól tudom, akkor egyébként a Paola is kb. Erre a korosztályra lőtte be a könyvét eredetileg.
Izgalmas, ezt amúgy az írónő tudja,
igen.
Hogy ebből egy bábelődel születik, igen, mert igen. Engedélyeztetni kell.
Hogy igen, még küldött egy olasz könyvet is a bábszínháznak, tehát hogy elküldte az olasz verzióját a Cseresznyefának, amikor kiderült, hogy bemutatásra kerül.
Esetleg meg fogja nézni, vagy erről még nincsen?
Úgy tudjuk, hogy valami egészségügyi probléma, időpont így keresztbe húzta azt a számítást, hogy el tud jönni, de... Még az is lehet,
hogy egyszer csak megnézi.
Betoppant.
Hát Pancsa, ami nagyon érdekes, és nyilván még majd a többi szereplőtársadról is beszéljünk, hogy hát mivel ilyen előadás nem volt még itt, hát azt feltételezem, hogy azért vak kislányt nem nagyon játszottál, vagy egyáltalán nem. Mondjuk ilyen történetben, és az, hogy tényleg egy ilyen szerepre, most függetlenül attól, hogy most bábszínházról beszélünk, meg akár most prózaiban is beszélnénk, hogy erre tényleg hogyan kell készülni? Tehát, hogy az, hogy te ezt hitelesen tud elbábozni, eljátszani, ahhoz neked tudnod kell, hogy a való életben mondjuk ennek a betegségnek tényleg milyen stációi vannak?
Hát ez mindig egy érdekes kérdés egyébként szerintem a színházi szerepeknél, hogy mennyire kell valós érzésekből táplálkozni, hiszen vannak olyan helyzetek, amiket nem tudhatunk, mint hogy bár nekem sem túl jó a szemem, tehát hogyha nincs rajtam szemüveg, vagy nincs bent a kontaktlencsém, akkor tudom, hogy milyen rosszul látni, és ez egy ilyen tehetetlen érzés, de nyilván szerencsére a teljes vakság stádiumát azt nem ismerem, és remélhetőleg nem is fogom. Én mindig azt gondolom, hogy valamiféle empátiával kell megközelíteni ezeket a szerepeket, és hát beleérezni magunkat abba, hogy ez mivel járhat. És egyébként nagyon érdekes szerintem egy ilyen tragikusnak mondható szerepnek a megformálása és ennek a kialakítása más szerepeknél is, amikor mondjuk hasonló nehéz szituációt kellett megjeleníteni. Azért beszélgettünk is Annával is róla, hogy először azért mindig tényleg a tragikumát fogja meg az ember, és talán ez kikerülhetetlen. Tehát, hogy úgymond csúnyán mondva, mondjuk én is sajnáltam magam, és ez nagyon rá is ült a szerepre, és tényleg volt a próba folyamat alatt sírás, és nagyon, nagyon mélyre süllyedés, és ezt kellett átalakítani abba, amiről Anna is beszélt, hogy de meg kell mutatni azt, hogy hogyan lehet egy ilyennel együtt élni, és hogy a szomorú érzések vagy a rossz helyzetek sem csak konstans rosszak és szomorúak, hanem nyilván nagyon széles az amplitúdó. És ebben a alakulásban vagyunk most is, hát ez a főpróba hét alatt ugye szépen alakul és fejlődik, de tényleg megvoltak ennek a mélységei, és így belegondolni, hogy ez mivel jár, milyen nehézségekkel.
Folytatjuk a beszélgetést az Én és a cseresznyefa című előadás főszereplőjével, Mészáros Pancsával, és a rendezővel, Siflis Annával.
Nagyon kíváncsi vagyok, és tényleg azt sem szeretném, hogy sok mindent áruljunk el ugye az egész kimenetéről, de hogy most mélységekről, vagy esetleg akár magasságokról is beszélni, tehát hogy teljesen más vakon születni, gyerekként átélni, vagy mondjuk felnőttként már mondjuk, aki valami betegség, cukorbetegség hatására elveszíti a látását. Mindig nehéz az, aki úgy születik, annak az a természetes, de hogy lehet ezt úgy megélni, hogy akkor is megtalálom az élet szépségeit?
Szerintem igen, abszolút. Ahogy Anna is mondta, hogy valahogy az ilyen nehéz helyzetekben meg is találja, meg valahogy az élet ösztön talán az diktálja, hogy nem is lehet talán máshogy felfogni, azt hanem valahogy más irányba elmenni az életben, valami kiutat találni, és talán ezek így adják is magukat. Például nálunk is megjelenik, hogy ahogy Mafalda veszíti el a látását, úgy például jobban kiilleződik a hallása. Uh-huh. És neki nagyon fontos is a zeneiség, ezzel is tudtam én azonosulni, mert számomra is nagyon fontos. És például ebben ő jobban megtalálja talán magát, vagy hát nem tudom, hogy mennyire lehet lelőni különböző történeti helyzeteket, de hogy az emberi kapcsolatoknak az elmélyülése, hogy hát általános gondolat, de hát tudjuk, hogy ez mennyire igaz, hogy a kis hercegből ismert gondolat, hogy jól csak a szívével lát az ember, és hogy tényleg talán Mafalda is jobban odafigyel a környezetére, a körülötte lévőkre, jobban megtalálja a belső hangját, és szorosabb kapcsolatot alakít ki a többi szereplővel, karakterrel.
És igen, és itt pont ez a lényeg, tényleg, hogy a gyerekek, az azt jelenti, hogy a második, harmadik osztálytól, akkor láthassák azt, hogy ne történjen senkivel ilyen, de hogyha bármilyen hasonló tényleg érzékszerv elvesztéssel, vagy valamilyen betegséggel kapcsolatos dolog éri őket, vagy társukat, hogy hogyan viszonyuljanak hozzá, mert az az igazság, hogy ez egy olyan dolog, amit senki nem tud. Tehát ez nem jöhet ösztönből, ezt nem lehet megtanulni, ezt úgy lehet látni, hogyha mondjuk az ember belecsöppen egy ilyen szituációba, akkor valahogy alkalmazkodik, és valahogy rájön arra, hogy attól ő még nekem a barátom, és megpróbálom akkor az ő világába is valahogy ugyanúgy barátként részt venni. Gondolom ezeket is erre a fajta ábrázolásra, vagy hogy a gyerek ezt hogyan élje meg, esetleg a saját közösségében erre is lesznek eszközök a történetben.
Igen, egy karaktert behoztunk vagy visszahoztunk az eredeti történetből. Ez a Filippo karakter, aki a Mafaldának az osztálytársa, évfolyamtársa, aki először egyáltalán nem tudja kezelni ezt a szituációt, vagyis hát teljes értékű focistának tartja a Mafaldát, aki csak béna, és hogy itt a bénaságára erősít rá, és tehát arra, hogy valamit nem tud megcsinálni. Miközben aztán a történet folyamán kiderül, hogy mennyi sok közös van bennük, és hogy ez a foci, ez csak egyesok közül, ami összekötheti az embereket, de milyen jó, hogy mennyi minden van még, ami összeköti. Uh-huh. És szerintem az fontos megmutatni a gyerekeknek, hogy attól, mert valaki egy valamiben nem jó, és ez nem biztos, hogy egy ilyen betegség miatt, vagy egy ilyen komoly probléma miatt, attól még lehetőséget kell neki adni, hogy esetleg megmutassa magát másban, és hogy másban kapcsolódjon a társakhoz, mert abban meg tök szuper, és abban pedig nagyon szép pillanatokat tudnak egymásnak okozni, hogyha másban találkoznak. Szóval mi ebben az egy társ karakterben próbáltuk meg ábrázolni az egyébként mondjuk osztályközösség, vagy baráti közösségnek a reakcióját, és viszonyát egy ilyen helyzethez. De itt is szerettük volna kiemelni, hogy itt is a sajnálat az minimális legyen, mert ahogy tapasztaltuk, hogy a gyerekek azok, akik a legkevésbé sajnálják így a társukat, hanem inkább vagy nem tudnak kapcsolódni hozzá, vagy esetleg kirekesztik, vagy egy idő után teljesen természetesnek tartják, hogy jó, hát ő nem lát, de ettől függetlenül vele ezt tudjuk, tehát hogy vele így kell kommunikálni, uh-huh. Mert akkor az, ami ugyanúgy játszunk, és ugyanúgy a világom része lehet, és abban bízunk, hogy a végére ez egyértelmű lesz a nézők számára is, hogy a Filippo is átment egy olyan úton, ami oda vezette őt, hogy a teljesen értetlen és gonoszkodós kisfiúból az nagyon jó barát karakterévé vált, vagy hogy ezen az úton ment végig, és hogy ez a Mafaldának is mekkora segítség egy ilyen társ.
Filippót ki fogja megszemélyesíteni?
Bankó Bence.
Bankó Bence, és a többi szereplő akkor ki lesz?
Mafalda szüleit, a Závori Szilárd,
és a Lapcsákszabados Böbe, és akkor az Esztellát pedig a
Lukács Bence Mónika.
Ő is egy osztálytárs karakter?
Nem, ő a külső felnőtt karakter, aki valójában hát ilyen családon kívülről érkező segítség, mert a szülők egy ilyen, tegnap a szükségben nagyon jól megfogalmazta, hogy ilyen helikopter szülők, ami mostanában azért eléggé aktuális, hogy túlféltik a gyereket, de pont attól, hogy így túlpörögnek mindent, igazából nem tudnak kapcsolódni a gyerekhez, és hát ezért Mafalda egyedül van, vagy hát valójában nincs olyan felnőtt támogatás, aki segítené őt ezen az úton, miközben a szülők szeretetből teszik azt, amit tesznek, de hát nyilván nekik is nehéz megküzdeni egy ilyen szituációban, és ehhez képest van az Esztella, aki az iskolának a portása, aki sokkal nyersebb, sokkal őszintébb, neki is van egy betegségtudata, amire rá tud kapcsolódni. Tehát így tudnak kapcsolódni a Mafaldával, és hogy ő nem kertel, hanem pacekban megmond mindent a Mafaldának, ami szerintem egyébként is fontos a gyerekeknél, hogy ne kamúzzanak a felnőttek, és hogy ezt az ívet és ezt a karaktert jeleníti meg a Móni.
Pont ezen gondolkozom, igen, hogy egy ilyen szituációban, és ez jó, hogy mondjátok, hogy itt ugye szülők is vannak az előadásban, hogy igen, az, hogy a gyerekek hogyan fogadják, vagy hogyan próbálják tovább a közösség tagjaként kezelni Mafaldát, és az nagyon érdekes, hogy igen, akkor a szülő-gyerek kapcsolat, a szülő, a Mafalda és ugye a diák kapcsolat, ez nagyon jó, ez a portás szerepkör, mert hogy a gyerekek alapvetően őszinték, és nyilvánvalóan akkor ők is őszintességet várnak el, és nem tudom, mert nem voltam én semmilyen szituációban, meg ugye sokan nem voltunk, de hogy a túlféltés lenne az első ösztönös reakció, hogy hú, akkor most innentől fogva még jobban védelek, de pont lehet, hogy nem erre van szüksége a gyereknek, és akkor valószínűleg itt a Móni karakter, akkor ebben nagyon nagy segítség lesz. Hát elképesztő érdekes történet, hát azt gondolom, hogy én is meg fogom nézni, holott a 8 pluszot már bőven túl szárnyaltam, de én azt gondolom, hogy ez tényleg felnőtteknek is maximálisan szóló előadás lesz. Anna, egy picit azért mutassunk már be téged a hallgatóknak, nekem a riport előtt azért meséltél az előéletedről, hogyan kerültél te a Harlekin Báb Színházba most rendezőként?
2022-ben, tehát 2 éve végeztem a Színművészeti Egyetem Báb rendező szakán, illetve ott kezdtem, de végül Svájcban szereztem diplomát, és akkor azóta rendeztem egyet Miskolcon, a Miskolci Báb Színházban, a vizsgálőadásomat a Pince Színházban Budapesten, és rendeztem a Szabadkai Népszínházban ott egy felnőtt darabot, és az ezelőtti projektem az pedig a Zalaegerszegi Griff Báb Színházban volt, tehát valójában nincsen egy
ilyen utazó, hely. Utazó, igen, utazó rendező. Egy báb rendezőnek amúgy lehet társulati tagsága, de inkább az a jellemző, hogy ott rendez, ahová hívják.
Szerintem elég sok báb rendezőnek van társulati tagsága, ami szuper, tehát minden, én azt gondolom, hogy egyébként is elég kicsi a bábos szakma, és mindenki utazik mindenhová, meg most már egyre többször látom azt, hogy színészek is szerepet vállalnak másik színházokba is, ami szerintem szuper, mert így legalább el lehet kerülni azt, hogy így az ember így nagyon begyöpösödjön egy megszokott rendszerbe, meg egy megszokott közegbe, és hát ez a rendezőknél meg szerintem főleg így van, vagy hogy hát érdemes találkozni más színházakkal. És egyébként is, nem tudom, nekem ez így szimpatikus volt, hogy minél több emberrel találkozzak, ameddig nem megterelő az, hogy nem egy helyen vagyok, hanem utazgatok. És így kerültem ezekhez a színházakhoz.
Egyetlen egy kérdés jutott még eszembe a beszélgetés végén, tényleg az, hogy most akár rendezői szemmel, akár főszereplői szemmel, hogyha egy-egy szituációt, vagy valami történést, vagy valami konklúziót ki kellene ragadni az egész előadásból, akkor mi az, ami úgy mélyen a saját karaktereden belül, a rendezőjéneden belül úgy leginkább hatással volt rátok?
Számomra az oka, mert hogy több is van belőle, tényleg ezeknek a kapcsolódásoknak a megszületése, amikor tényleg megtalálják azt a közös hangot, főleg a Filippóval és az Esztellával, amikor érződik ennek a kapcsolódásnak a kialakulása és az egymásra találás.
Amikor látja, hogy tulajdonképpen innentől fogva nem hímes tojásként kezelik, hanem ugyanúgy a barátság megmarad, sőt, talán még jobban elmélyül most akár például a Filippóval, de hát nyilván a portás néni is nagyon fontos, igen, ilyen szempontból.
Igen.
Anna, neked?
Nekem azt hiszem, ez nem is pillanat, hanem egy ilyen ív, vagy egy gondolat, ami nekem az egyik legfontosabb, hogy a Mafaldai megérti, hogy ő kicsoda, mármint, hogy ő maga kicsoda, és hogy ezt elfogadja, annak ellenére, hogy ez nagyon sok nehézséggel jár, amit ő kívülről is, tehát a társadalomból is kap, meg belülről is érez, de hogy a végére így harmóniába kerül önmagával, és hogy ez az út, ez milyen fontos, hogy ez gyerekként is, felnőttként is, hogy kitartson amellett, hogy ő olyan, amilyen, és hogy ő így a szuper. És akkor nagyon fontos a Mafalda fantáziája, hogy ő igazából először nem is érzi azt, hogy ő nem lát, mert ő csak másképp látja a világot, és az neki tök természetes, hogy ő pálmafát lát mindenhol, meg macska. Szóval, hogy ő egy másik világban él, és hogy ehhez akkor is ragaszkodik, és amikor azt mondják, hogy ez nem igaz, amit ő lát, mert hát az számára igaz, és ez szerintem nagyon fontos, hogy ez az ő személyisége, ez mennyire stabil tudott maradni, vagy hogy mennyire stabil lesz a végére. De hogy ezen az úton meg kellett, hogy küzdjön, hogy ez ne veszítse el.
Ugyanolyan véghajrás izgalom, mint mondjuk akár egy színházi próbafolyamat során, mert hogy gyakorlatilag ugyanúgy próbafolyamat, tehát ilyenkor az idegeitek szétszincálódó félben vannak, vagy azért elég nyugodtak vagytok?
Egyébként nagyon hektikus.
Vagy már a minden mindegy
olyan, olyan napok, amik ilyen valahogy ilyen nagyon kiegyensúlyozatra sikerül, és van, amikor így beüt a minden, és így
káosz,
kapkodja az ember a fejét, hogy jaj, még ez is van, meg ez is van, még ez is van.
De igen, ez ilyen főpróba.
Ez ilyen tipik főpróba.
Kívánok sok sikert nektek, Mészáros Pancsa, Sifl és Anna, köszönöm szépen.
Kedves hallgatóink, műsoridőnk végéhez értünk. A szerkesztő Klész Báta nevében is köszöni meg tisztelő figyelmüket a műsorvezető Farkas Erzsébet. Most elhangzott adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében valósult meg. A viszont hallásra!
Lárma, hagyatló teste a tér után.